Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal irányításával március elejétől országosan zajlik a tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első szakaszban a NÉBIH, a kormány és járási hivatalok szakemberei összesen 609 ellenőrzést végeztek, és bár problémák előfordultak, az eredmények összességében kedvezőek, közölte a hivatal. A húsvéti sonkákat, tojásokat, kalácsokat, édességeket és alkoholos italokat vizsgálja a hatóság, de olyan kapcsolódó termékeket és területeket is, mint a tojásfesték és az élőnyúl árusítás. Az édesipari termékek, teasütemények, kalács, torma és tojásfesték előállítójának ellenőrzése során a hatóság 100 létesítményt vizsgált. Az ellenőrzések többek között az adalékanyag felhasználásra, a jelölésre, valamint a magyar élelmiszerkönyv előírásainak betartására irányultak. Összesen 8 esetben indult eljárás. Az első időszakban ellenőrzött 6 tojás csomagoló létesítményben súlyos higiéniai vagy nyomkövetési hiányosságot nem találtak az ellenőrök, a jelölések is megfelelőek voltak. Egy vállalkozással szemben azonban eljárást indult a fertőtlenített tojás minta nem megfelelősége miatt, írja a hatóság közleménye. A határidő előtt már majdnem 300 ezer kalkulációnál tart a Netrisknél a lakásbiztosítási kampány, az új szerződések 70%-át biztosítóváltással kötötték meg, közölte a biztosítás közvetítő. Adataik alapján az új biztosítást választók 28%-a több mint 40%-kal alacsonyabb díjat kapott az eddiginél. Akik váltottak, átlagosan majdnem 20 ezer forintot tudtak megtakarítani. A legolcsóbb biztosítást csak 44% választotta, és minden ötödik ügyfél pedig többet is hajlandó fizetni egy komolyabb biztosítási csomagért, vagy azért, hogy a preferált biztosítójával szerződhessen. A Netrix szerint a hátralévő időben is erős lehet az érdeklődés, hiszen tavaly az utolsó napokra esett a váltások 15%-a, ami több tízezer kalkulációt jelentett. A felmondott biztosítások április végéig maradnak érvényben. Elindult a településfásítási program tavaszi ültetési időszaka. A program 2020-as indulását követően a tervek szerint idén elültetik a 100 000. fát, jelentette be Nagy István agrárminiszter a Győr-Moson-Sopron vármegyei János Somorján. A tárcavezető kiemelte, a településfásítási program a legnagyobb belterületi fásítási kezdeményezés, amelynek célja a vidéki 10 000 fő alatti települések zöldítése és környezeti állapotának javítása. A mostani ültetési szakaszban 20 közönséges nyír, 27 korai juhar, 16 amerikai hás, 17 magaskőrés és 30 kislevelű hás mellett 120 gömbszivarfa kerül ki a települések utcáira. Nagy István kitért arra is, hogy az élhetőbb környezet érdekében a kormány azt a célt tűzte ki, hogy az ország fával borított területét 24-27%-ra növelje. Ezzel a céllal indult el 2019-ben az országfásítási program, amelyben csaknem 200 millió fát ültettek el országszerte. Nagyszabású, a gyógyítás fizikai környezetét alapjaiban megújító fejlesztési program indult a Betesda gyermekkórházban, amelynek célja a gyógyító terek korszerűsítése, tájékoztatott a kórház. A közlemény szerint a fejlesztés egy magántámogatásnak köszönhetően valósul meg. Mint írták, a 15 évre szóló együttműködés részeként a sok évtizedes épületek, műtők és infrastrukturális rendszerek megújítása valósul meg annak érdekében, hogy a gyermekek biztonságosabb és modernebb környezetben részesülhessenek ellátásban. A program első ütemében az 1972-ben átadott műtőblokk átfogó felújítása, valamint a radiológiai osztály modernizálása kezdődik meg. A fejlesztések a betegbiztonságot erősítő rendszerekre, a sürgősségi ellátás feltételeire, valamint a betegszállítás és az épületüzemeltetés korszerűsítésére is kiterjednek, részletezték a dokumentumban. A beruházás első idei ütemében 1 milliárd forint áll rendelkezésre, amit a következő 15 évben évente 500 millió forintos támogatás követ, így összesen mintegy 7,5 milliárd forint fordítható a fejlesztésekre, közölte az intézmény.
Az időjárásról.
Szerdán északkelet felől csökken a felhőzet, a képződő gomoly felhők mellett általában több órára kisüt a nap. Helyenként esőzápor is kialakulhat, de egyre csökken a csapadék esélye. Az északi-északkeleti szél sok felé megélénkül. Délutánra térségünkben 12 és 14 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Thank you. Repeta.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Kedves hallgatóink, ünnepi istentiszteleten búcsúzott gyülekezetének tagjaitól Balajti József, a Miskolc Felsővárosi Egyházközség lelkipásztora. Balajti József 32 évet szolgált itt, ez alatt megépült a gyülekezet temploma, valamint vele együtt a gyülekezet iskolája, a Balázs Győző Református Gimnázium is. A vasárnapi alkalmon többek között a gimnázium diákjai, valamint a Cantus Firmus énekkal adott műsort. Kulikné Farkas Tíme a tiszteletet asszony búcsúztatta az istentiszteleten elődjét, aki egyben tanára is volt. Mint rádiónknak elmondta, Balajti József mindig mellette állt a hivatását tekintve, és segítette őt az elmúlt évek alatt. Hozzátette, erős gyülekezetet vesz át tőle. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Kulikné Farkas Tímeával kezdem az összeállításról szólt ez a mai alkalom.
Ez a mai nap ugye kettős ünnep volt, az egyik ugye a tiszteletes sornak a nyugdíjba vonulása, másik pontosan ezen a napon virágvasárnap töltött a 70. születésnapját, úgyhogy így kettős nagy ünnepünk volt. Már az iskolával is készültünk erre az alkalomra, kisvallások adtak neki egy kicsi rövid műsort, Cantus Firmus énekkar, ami ugye alapító tagja is volt tiszteletes úr, ők adták neki a köszöntést az énekeken keresztül. Pedig ugye az ajándékat, az előkészületeket, hát minden, ami ilyen egy vendégségre kell tenni, azt megtettük.
Hogyan készült a gyülekezet, illetve akár tiszteletes asszony erre az alkalomra, úgymond lelkiekben, mennyire izgultak, mennyire várták?
Nagyon vártuk ezt az alkalmat, azért 70 év betölteni, ez úrnak egy hatalmas kegyelme, hogy végig itt volt velünk tiszteletes úr. A gyülekezetben is 32 évig szolgált, úgyhogy a gyülekezet nagyon-nagyon készült erre az alkalomra. Hálát adunk az úrnak, itt van közöttünk is, hálát adunk az úrnak, hogy ezt a templomat, amiben most lehetünk, azért az ő keze elég sokat benne van, és hálát adunk az útmutatásért, azért nem hagyott itt minket útmutatás nélkül, és azért is hálásom, hogy itt marad a gyülekezetünkbe, úgyhogy én bízom benne, hogy nem csak a gyülekezetet, hanem még engem is fog támogatni lelkiek, az ő tanácsaival, hiszen azért a 70 év olyan bölcsesség és élettapasztalat van mögöttem, amire úgy gondolom, hogy mindannyiunk szüksége van még.
Tiszteltes asszony, hogyan tekint erre az alkalomra, illetve tiszteltes úr munkásságára, hiszen a tanítványa volt, itt szolgált mellette beosztott lelkészként a gyülekezetben, tehát nagyon sok minden tanult, kapott, hogyan éli meg ezt az egészet ebből a szemszögből?
Mivel sokkal korábbra nyúlik vissza mi ismeretségünk, hiszen gyermekkorom óta ismerem őt, illetőleg a teológián ő volt a héber tanszakon, ő tanított bennünket, korepetált bennünket héberből, úgyhogy a mi ismeretségünk sokkal korábbi. Én úgy gondolom, hogy a mi ismeretségünk egy tanárdiák kapcsolatból lépett egy kollegális viszonyba, aztán én úgy érzem, hogy édesapám halála után egy apalánya viszonyba, mindig nagyon őszintén megmondta a dolgokat, még akkor is, amikor nem tetszett, és én úgy gondolom, hogy nagyon sokat kaptam tőle, nagyon sokat vezetett engem, pásztorolt engem, és én úgy gondolom, hogy ezekre nekem szükségem volt az élet során, és én úgy érzem, hogy ezáltal egy erős gyülekezetet veszek is át tőle, amelyet én úgy gondolom, hogy könnyebb lesz így növekednie a hitben, hiszen most már ugye nem a külső építkezésen, hanem a belső építkezésen lesz a hangsúly.
Balajti Józseffel, a Miskolc Felsővárosi Gyülekezet egyik lelkipásztorával beszélgetek. Hogyan éli meg ezt a mai alkalmat? Miként éli meg ezt a mai napot?
Nagy örömmel. Tehát az igazság az, hogy sokan talán egy kicsikét ilyenkor szomorú, hogy valami ilyesmi érzelem van, nem, én ellenkezőleg, én nagyon örülök neki. Eddig dolgozhattam, hála Istennek talán még volt is eredménye vagy értelme, úgyhogy nagyon nagy örömmel érem meg ezt az időt.
Mit vár úgy mai alkalomtól, még itt vagyunk ugye előtte lelkiekben, mennyire érzékeny pont amúgy az ember számára az, hogy majd nyugalmazott lelkész lesz itt a gyülekezet, lelkésztársak majd elbúcsúznak az istentisztelet alkalmával. Hogyan lehet ezt lelkiekben megélni?
Még ezt nem tudom. Egyet tudok pontosan. Pénteken volt az iskolával az utolsó iskolai istentiszteletem, tehát ugye hétzáró, ilyenkor fönt van az egész iskola, illetve a munkatársak is. Az érzékenység az nagy úr is hatalom, és egy picit erőt vett rajtam. Hát igazán ebben bizonytalan vagyok, hogy fogom megérni, de egyébként örömmel, tehát hogy mondjam, szívesen látom a itt lévőket. Nagy valószínűséggel találkozom olyanokkal is, akivel a lelkészi munka kezdetén találkoztam először, úgyhogy no, én is kíváncsi, ha várom, nem csak a riporter.
Hogyan kezdődött, miért választotta ezt a hivatást, a szolgálatot, mi hívta el?
No, ez egy picit már ugye fajcsúlyosabb kérdés. A helyzet az, hogy egy teljesen tradicionális református családban nőttem fel. Hegyaljai vagyok, Mádi vagyok. A családból egyébként volt egy jó néhány lelkipásztor még kezdetben is, illetve még jóval később anyám unokatestvérei. Szóval volt egy csomó lelkipásztor, de igazából az akkor nálunk szolgáló lelkész, aki szintén hosszú-hosszú ideig, 50 év, 47 évig szolgált nálunk, Zergi Gábor. No, hát az ő hatása, úgymond úgy, ragadott meg. Mindamellett teljesen természetes, hogy hát az Úristen munkájára ne feledkezzünk meg, mert valahol mindenütt az van e mögött. Így indult az egész. Tehát 18 évesen leérettségiztem, nagy elektronika mániás voltam, valami ilyesmit képzeltem el magamnak, jövőt, vagy a másik ugye Hegyai lévén a szőlészet, mert rengeteg szőlőnk volt nekünk otthon is. És aztán ugye az Úristen pofozgatta az embert. Egyébként rossz helyre születtem, engem nem vettek fel sehová annak idején még át, középiskolába se, csak úgy, hogy aztán a ismerősöknek szóltam. Nem vettek fel egyetemre se, helyhiány miatt kétszer. Harmadszor, amikor már nem az iskolából, hanem munkahelyről jött volna a jellemzés, akkor már felvettek két helyre, és hát a teológia lett a vége.
Hogyan jutottál ide a felsővárosi gyülekezethez, tiszteletes úr? Azelőtt milyen szolgálati helyek voltak, úgymond a teológiai egyetem után?
Hát relatíve nagyon kevés volt. 79-ben exmisszusként kerültem szeptember 1-én Tiszapalkonyára. Egy néhány hónapig ott dolgoztam, de közben már be kellett járni a püspöki hivatalba, mert az akkori püspök az volt professzorunk, volt Kürti László. Úgyhogy korán megcsináltuk a konfirmációt, és 80 márciusától már a püspöki hivatalba dolgoztam, illetve onnan kerültem ki később Kis-Tokajba, közben még egy év Németország volt ösztöndíj, és Kis-Tokaj mellé Máit hozzám csatolták, és 94-ben, amikor Szilágyi Laci bácsi meghalt, utána szóltak és hívtak ide erre a helyre, a felsővárosba.
Hogyan kezdődött, hogyan fogadta ezt a megkeresést itt a felsővárosi gyülekezetben, miként kezdődött a szolgálat?
Nos, hát ez megint csak ez nem egy olyan egyszerű dolog. Mert egyrészt beszélünk emberileg, hogy mire, hova vágyott az ember. Szerettem volna már Kis-Tokajból más helyre kerülni, egyszer, kétszer, sőt háromszor. Nem sikeredett. Furcsa dolgok voltak, nem sikeredett. Nem érdemes boncolni, hogy miért. Nem hiszem, hogy én voltam benne a hibás, úgymond. És aztán ide kerültem. Itt meg tudtuk, hogy mi lesz. Úgy nagyjából tudtam, hogy milyen munka vár rám, mert a rendszerváltás környékén már a gyülekezet megkapta a templom építéshez a telket. Tehát az igazság az, hogy mind amellett, hogy a gyülekezeti lelki munkát kellett végezni, amellett azért volt itt egy olyan számítás is, hogy igen, itt most következik egy nagyon kemény, kisé műszak is, szervezős munka, a templom építés.
És ez milyen időszak volt, hogyan kezdődött el, hiszen mondhatjuk azt, hogy a gyülekezetben ez volt az egyik nagy mérföldkő, a templomépítés, ahol most is helyet foglalunk. Hogyan alakult ki ez a templom?
Hát azért ez picit gubanzosabb, mint gondolná az ember, mert ez a volt egykor Miskolc egyik legnagyobb gyülekezete, ha nem a legnagyobb, de temploma sosem volt, csak egy imaháza a Füzes utcán, és megpróbáltak az 50-es években templomot építeni. Az utolsó békebeli polgármester abba bukott bele, Gálf Ignác, hogy ő még kiadta az engedélyt. De aztán tégla, minden megvolt, anyag előre gyűjtve, mindent elvettek, és aztán rendszerváltás után így következik, hogy na, újra felé lett ez a gondolat, kellene egy templom, és így kezdtük el. Hát nem mindenki értett vele egyet, pedig alapvetően az egyik legjobb elgondolás, ha belegondolunk Miskolcnak, ez a legsűrűbben lakott területe, és ha megnézzük a belvárostól, igazából Diósgyőrig itt nincs templom. Tehát az atyáknak a döntése jó volt, nem mindenki örvendezett, sok ígéret volt, ami viszont érdekes, ugye elhúzódott sokáig az építkezés, de ebben minimális közegyház és állami pénz van. Ez a gyülekezet forrásából, van erejéből is, alakozásából.
Tiszteletes úr, hogyan élte meg? Említett, hogy elhúzódott a templom építkezés. Mennyi idő volt, míg felépült a templom, illetve gyülekezettel? Hogyan élték meg, hogy elkészült, felépült ennek a munkáját?
Hát az igazság az, hogy nagyon sokan nem hitték el, hogy fel fog épülni, mert azért ténylegesen, tehát ha belegondolunk, hogy ezt 2010-11 környékén veszük használatba, és azért elkezdtük a tervezgetést 95 környékén, tehát ez hosszú idő, hihetetlen kétségek voltak már néha bennem is, illetve én tudtam, hogy ez meg lesz, hogy mikor, az egy nagy kérdés volt. Tehát azért a gyülekezetnek jó részét megviselte, és az egykori Füzes utcai gyülekezetből, mire elkészült, használatba vettük, hát a 60%-át eltemettük. Nem hiszem, hogy a 40%-a megmaradt. Úgyhogy gyakorlatilag itt egy teljesen új gyülekezet épült, a régiek közül, akikre a bemutatkozó vagy első istentiszteletre emlékszem, 3-4-5 ember lesz itt, akik még élnek, és még relatíve jó egészségnek örvendenek. Akkor nagyon fiatalok voltak még.
Hogyan élték meg, amikor az első istentiszteletet itt megtartották, amikor átadták a kulcsokat? Ez lelkileg mekkora öröm volt önnek, a gyülekezetnek? Gondolom, ennyi idő után azért örvendeztek.
Hát ez egy hihetetlen nagy öröm volt, annál is inkább, és itt egy picit elébe vágok a dolgoknak. Ezt az iskola indítása vettük használatba. Tehát egy egészen új dolog is kezdődik, ténylegesen az egykori Nyugodjon igazgatóval, meg a karbantartókkal csináltuk az utolsó simításokat, takarításokat, szereléseket, úgyhogy különösen nagy élmény volt, mert egyrészt még azért egy néhányan a régi gyűltagokból itt voltak, meg valami újat látott az ember, hogy valami nyílik, valami új kapu és új jövő. Úgyhogy nagyon nagy, hogy mondjam, felszabadulás, és minden volt ebben. Tehát ez tényleg egy nagyon nagy dolog.
És ha már tiszteltes úr elébe vágott a dolgoknak, a másik mérföldkő, amit itt a lelkészi szolgálata során alkotott, alakított, ugye hát ez a gimnázium volt, amit még szóba kell hozni, ez hogyan alakult ki, miként alakult ki, mi hívta életre?
Azért az oktatás nekem mindig szívügyem volt, hiszen én 17 évig Sárospatonon a Ószövetségi Tanszéken, Héberrel, Ószövetséggel foglalkoztam. Fiatal kollégák, szinte mind, akik Patakon végeztek, azokkal azért így is találkozunk. Úgyhogy nekem az oktatás az mindig egy szívügyem volt, és az egyik gyülekezeti tagom jött, hogy nekik van egy alapítványi iskolájuk, de ennek vége ez a működési forma. Mit szólok hozzá, ha megpróbálnánk az iskolát? Nyilván engemet nem kellett fékezni ebben, sőt, nagy-nagy örömmel vágtam neki. Volt, aki azért egy picit óvatosságra intett, de mégis elkezdtük. Iszonyatosan nagy erő és lelkesedés egy ilyen lehetőség. Ezt éltem át, és ez lett az eredménye. Hála Istennek, ma már 15. éve működünk.
Hogy gondol vissza a Balázs Győző református gimnáziumra? Mit gondol, hogyan befolyásolta az itteni életet? Miért jó, hogy létrejött a református gimnázium?
Hát az igazság az, hogy először azért az embernek nagy kétségei vannak, mikor elindul az ember ilyen 6-8 fős osztályjal, 1-2-vel, 3-mal. Mi lesz ebből? Ugye az emberben ott van az izgalom, és aztán láttuk, hogy érdemes dolgozni, munkálkodni, úgyhogy ma már tele vagyunk, mondhatnám azt. Alig van hely, illetve sokszor keresnek, hogy lehetne valakit bejuttatni, de ebbe én nem akarok beletenyerelni, mert megvan a saját rendszerünk kiépített, miképpen veszük fel a gyermekeket, illetve a nagyokat. Hát egyszerűen, hogy mondjam, gyülekezet szempontjából is ez egy óriási dolog, mert azért most már nagyon sok fiatal, aztán a szülők, nagyszülők, de a pedagógus társadalomnak egy jó része, természetesnek tartja, hogy itt van a templom, jövünk a templomba, sőt, ugye itt az épületen belül tanítás is van, tehát a gyerekeknek ez otthona. Úgyhogy jövőt azért tényleg úgy így látom én is, hogy iskola, gyülekezet, templom, iskola, gondoljuk a versekre, bódás, meg hasonlókra. Igen, ez jó, hogyha együtt így tud működni.
Említette, hogy nagyon sok fiatal lelkész a tanítványa volt, és hát az itteni másik lelkész is, ha jól tudom, Kulikné Farkas Tíme is tanítványa volt. Ez lelkiekben mit jelent, akár például a mostani alkalom, hogy majd ő fogja búcsúztatni önt, illetve hogy hát itt már együtt szolgálhattak, ez hogyan éli meg egy idősebb lelkész?
Nos, hát az egész ténylegesen úgy történt, hogy ő gyakornokként kezdett itt nálunk, és itt is maradt, hogy élem meg. Hát az igazság az, hogy egy picikét gyermekemnek tekintettem nagyon hosszú ideig. A megszólítás is úgy, hogy lányom. Igen, gyakran, mert tényleg így nőtt hozzám. Én abban bízom, hogy amit tőlem nagyjából látott és jónak tart, azt megtartja, viszi tovább. Igyekeztem ragaszkodni ugye a bibliai elvekhez. Én abban reménykedem, hogy ő ezt viszi tovább, és virulni fog a gyülekezet. Lelkiekben is, meg egyébként is úgy látszani fog, hogy itt élet van. És kívánom is neki, hogy még nagyobb élet legyen, mint eddig volt.
Összegezve az itteni munkásságát, akár a templomépítés, akár a gimnázium, és mondhatjuk azt, hogy a templomépítése egyfajta új gyülekezet kialakítása is, hogyan tekint vissza az itteni évekre, tiszteltes úr, összegezve, miként élte ezt az egészet meg?
Tényleg, semmi más gondolat nincs benne. Az Úristen ezt biztanám, és ezt csináltam. És az égben semmi, se nagy dolgokra nem kell gondolni. Ez volt a feladatom, aztán vagy eleget tettem, vagy nem. Ez, e felett van egy tőlünk sokkal-sokkal nagyobb hatalom, aki majd elbírálja. Még egyszer mondom, ez volt a munkám, ez volt a dolgom, ez biztanám az Úristen, én csak így tekintek rá. És nagy örömmel, hogy valamilyen szinten mégiscsak ezt a feladatot kaptam. Tényleg szép volt, nem akármilyen.
Milyen jövőbeli tervek vannak, a nyugdíjas évek majd hogyan fognak telni, bár ugye még 2 3 nap van hivatalosan odáig. Miket tervez tiszteletes úr majd nyugalmazott lelkipásztorként?
Nos, hát azért nekem 7 gyermekem van, illetve 7 gyermek nőtt fel, családjaik vannak, 9. unokám rövidesen megérkezik, tehát ez a része is foglalkoztatja az embert. Azon felül én világéletembe kertészkedtem, most is. Nekem rengeteg gyümölcsfám van, nagy kertem, úgyhogy kertészkedés, család, meg valahol nagyon egyszerű civil gyülekezeti tagként szeretnék tovább élni.
Kedves hallgatóink, ünnepi istentiszteleten búcsúzott gyülekezetének tagjaitól Balajti József, a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség lelkipásztora. 32 évet szolgált itt, ez alatt megépült a gyülekezet temploma, valamint vele együtt a gyülekezet iskolája, a Balázs Győző Református Gimnázium is. Az alkalmon többek között a gimnázium diákjai, valamint a Cantus Firmus énekkal adott műsort az elmúlt percekben az ünnepi istentiszteleten. Készült összeállításunkat hallották.
Repeta. 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 Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Repeto. 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 Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeto. Kedves hallgatóink, egy napra Miskolc lesz a szépészeti szakmák fővárosa. Április 25-én a Borsodabói-Zemplén vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara ismét megrendezi a hagyományos kézműves kupát. A rangos szakmai verseny évről évre lehetőséget teremt arra, hogy a szépségipar különböző területein dolgozó szakemberek és tanulók bemutassák tudásukat, kreativitásukat és szakmai felkészültségüket. Az eseményről tartott sajtótájékoztatón elsőként Bihal Tamást, a kamara elnökét kérdeztük.
Április 25-én a Ferenci Technikumban kerül az esemény megrendezése. Fiatal mesterek erősítik a csapatunkat, ez egyúttal új lendület, új színfolt, és tényleg szeretném kiemelni Mohácsi Gábort, aki a kamara elnökségi tagjaként ezért a területért felel, hogy elképesztő energiával próbálja ezt az eseményt valóban egy eseményé emelni. Azt szeretnénk, hogy egy sok versenyzők legyen, tehát egy komoly szakmai verseny lesz. Kettő, aki kijön, szépségiparról beszélünk, rengeteg szépséget, rengeteg programot, rengeteg eseményt, egy jó hangulatú, vidám napot tölthet el velünk, úgyhogy nagyon sok érdeklődőre is számítunk.
Hosszú évekre nyúlik már vissza ez a kupa. Rengeteg tanulót azért itt is megismerhetett tulajdonképpen a szakma maga, a közönség maga. Mennyire fontos egyébként a kamarának a szakmai utánpótlás, a fiatalok, fiatal szakemberek, mesterek kinevelése?
Kiemelten fontos, nem csak azért, mert ez az egyik fő feladatunk, amit a államtól lényegében átvettünk, hanem azért is, mert látjuk, hogy a magyar gazdaságnak, az iparnak, a szolgáltatásnak, a kereskedelemnek mennyire komoly igénye van fiatal szakember utánpótlás megjelenésére. Ahogy tetszik, ez a jövőnk múlik rajta, és az örvendetes, hogy az elmúlt hétvégén rendeztük meg országosan a Szakma Sztár Fesztivált, amit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felelős érte, és kiemelten szerepeltek a vármegyei gyerekeink, hisz 17-en jutottak a döntőbe. Ez több mint 10% a jelenlévő versenyzőknek, tehát nagyon markáns, és az eredmény is kiemelkedő, 4 arany, 5 ezüst és 6 bronzérem született. És hát, ahogy tetszik, ennek a területi folytatása most ez a kézműves kupa a szépészet területén, úgyhogy én azt remélem, hogy ezek a versenyek ezek erősítik a szakképzés fontosságát, ismertségét, egyre több fiatal fogja ezt választani, ami egy tendencia lesz, remélem.
Miért fontos egyébként a kamarának maga ez a kézműves kupa? Milyen szerepet foglal el a kamara életében?
Hát egyrészt ez egy tradíció. Ezt jó néhány évtizede Lapis Imre mesterfodrász kezdte meg, akinek a emlékére díjat is alapítottunk, és fogunk majd átadni. És azt látom, hogy ez egy olyan szakma, a fodrászok, kozmetikusok, műkörömépítők, stb. A verseny itt nagyon reális, hisz egyrészt meg lehet mutatni, van ennek kialakult technikája, gyakorlata, és minden adott ahhoz, hogy itt egy nagyon komoly szakmai versenyt szervezünk. És a kézművesség szélesebb értelemben pedig szintén meg tud itt jelenni, azért kézműves kupa, mert nyilván a szépségipar a verseny, de kézműves bemutatók lesznek a cukrászattól a asztalos iparig, tehát az alkotás, a kézi munka az mindig egy nagyon fontos terület. Ezt nem fogja a robotizáció és a mesterséges intelligencia átvenni, legalábbis döntő részben biztos nem. Úgyhogy ezeket a szakmákat szeretnénk természetesen népszerűsíteni.
Az összeállításomat Csörgő Zsuzsa mesterkozmetikussal, valamint Szilvaini Bodolai Hajnalka mesterkozmetikussal folytatom. Önök felelnek tulajdonképpen itt a kozmetikus versenyeknek a lebonyolításáért, a menetéért. Mit tudhatunk ezekről a versenyekről? Hány kategóriában zajlik ez, milyen formában?
Tanulóknál 2 kategória működik, illetve annyi lesz, régebben egy picit több volt, de egy kicsit leredukáltuk ezeket a versenyszámokat. Egy nappali smink és egy alkalmi smink lesz a tanulóknál, és A nappali smink az a My School Makeup, azaz az én iskolám sminkje. Ugye manapság már nagyon divat, hogy a lányok a középiskolában is már sminkelik magukat. Van, aki egy kicsit túlzásba esik vele, pontosan ezt szeretnénk bemutatni, hogy ezt lehet szépen is megoldani, és jöjjenek minél többen a fiatal diákok is, és lássák, hogy milyen nappali sminket lehet diszkrétet elkészíteni. Itt a tanuló kategóriában a végzősök és a nem végzősök, azt elmondanám, hogy kik a végzősök, az 5/13 és a 2/14-esek, és a tanulók, akik nem végzősök még, ők pedig a 11-12 és az 1/13. Évfolyam, és a végzősöknél 10 perccel kevesebb a versenyidő, mint a nem végzős tanulóknál. A másik pedig a kreatív alkalmi smink a tanulóknál, ez pedig a glam make-up, ez ragyogás, csillogás, ezt jelenteni, és itt szeretnék megmutatni, hogy egy alkalmi sminket is meg lehet úgy csinálni, el lehet úgy készíteni, hogy ne vigyék túlzásba azt a ragyogást, azt a csillogást, mert mindenhová tesznek, és a végén egy ilyen katyfasz lesz belőle. Tehát ezt is lehet nagyon gyönyörűen, nagyon szépen megoldani. Csillogjon, villogjon, de diszkréten. Harmonizáljon a ruhával, a körömmel, a hölgy egyéniségével, aki a modell, és a hajával. Tehát ez nagyon fontos, hogy az összhang az nagyon jó legyen, hatásos.
Gondolom az összhang itt a felnőttek, a felnőtt kozmetikusoknak a munkáiba is meg kell, hogy jelenjen, kérdezem Hajnalkát.
Igen, pontosan. És nagyon fontos a modellválasztás, hogy a modellnek milyen a bőre, hogy mennyire szép, egyenletes, egységes legyen a bőre, mert nyilván hozzáad és el is vesz az esztétikai kinézetből. Úgyhogy mindig szoktuk javasolni a versenyzőknek, hogy így ezek alapján válasszák meg a modelleket. Nyilván minél feltűnőbb, minél érdekesebb, úgymond arcú modelleken, sokkal látványosabbak ezek a sminkek, úgyhogy tényleg nagyon fontos a modellválasztás is, és igazából itt is tényleg az, hogy az összhatás. Az összhatás legyen a lényeg. Felnőtt kategóriában még kettő számot indítottunk, az egyik a kreatív, itt a Fire and Ice a téma. Itt sminkesek és kozmetikus felnőttek fogják külön-külön összemérni a tudásukat. Itt azt még hagyd mondjam már el, hogy a kozmetikus versenyzőknek 15 perccel több idejük van, mint a sminkes versenyzőknek. Azért a sminkes versenyzőknek ők rutinosabbak, jobban benne van a kezükben, ezért mértük az időt is ehhez. Illetve a Fire and Ice-nál itt a tűz és a jég az, ami meg kell, hogy mutatkozzon a sminkben. Itt azért jobban kiélhetik magukat, mint egy alkalmi sminkben. Benne is van a nevében, hogy kreatív, itt azért már lehet vonaltechnikát, de mégsem teljes arcfestésre vagyunk kíváncsiak. Ezek minden benne van a versenyszám kiírásban, hogy mit szabad, illetve mit nem szabad. Ahol már jobban kielhetik a tudásukat, az pedig a stage makeup, itt, ahol a témánk az AI, azaz a mesterséges intelligencia. Itt már lehet, sőt, kell is a dekoltást is, megvan, hogy honnantól, meddig lehet festeni a modellt, és itt tényleg arra vagyunk kíváncsiak, hogy tudják ötvözni ezt a mesterséges intelligenciát, úgymond egy robotot az emberrel, hogy mégis megcsillanjon benne, hogy nagyon-nagyon hasonlít az emberhez, de ő mégiscsak egy robot. 100 perc lett a kozmetikusoknak, és a sminkeseknek pedig 80 perc áll rendelkezésükre.
Hogyan zajlik egyébként itt a zsűrizés? Mert gyanítom, hogy a zsűri teljesen máshogy nézi a tanulókat, teljesen máshogy nézi a, hát mondhatjuk azt, hogy profi szakembereket, hiszen azért a kozmetikus is, ha már készített jó néhány sminket, akár alkalmit, akár egyéb sminket, akkor már őt is nevezhetjük azért ugye profi sminkesnek is. Mi alapján dönt ilyenkor a zsűri a különböző kategóriákban?
Van egy előzsűri. A kiírásban szerepelnek olyan tényezők, hogy nem lehet mondjuk beépített műszempillája a modellnek. A legtöbb kategóriában nem lehet előalapozni, így van, ez nem megengedett, illetve nem lehet tartós tetoválása, és 18 éven aluli nem lehet. Ezekre van az előzsűri. Ez büntetőponttal, illetve kizárással járhat, hogyha ezeknek nem felelnek meg a modellek.
Igen, a zsűrit azt általában mi állítjuk össze, összeülünk és megbeszéljük, hogy kiket hívunk. Ezek a zsűritagok általában sminkesek voltak régen, illetve sminkversenyeken vettek részt, most már zsűriznek ők is, mint ahogy mi is, Hajnival. És hát Pestről jönnek, az egyik egy a sminkeseknek egy felkészítője, nagyon nagy név, Robert Dominik, ezt szerintem nagyon sok mindenki ismeri, gyönyörű sminkeket készít ő maga is, versenyeken is részt vesz, és a felkészített úgymond tanulói, csak ezek ugye más kategória, mert mindenféle szakmából vannak ott, nem csak kozmetikusok, akik sminket tanulnak, és azért választottuk külön a sminkeseket a felnőttől, és azért van a felnőttnek több idő, mert ha kétszer annyi idő lenne, sem fogja úgy megcsinálni, mint ahogy egy profi sminkes azt a sminket. Úgyhogy így válogattuk össze a zsűritagokat, és nyilván akinek van embere vagy versenyzője egy műsorszámban, ott ő nem zsűrizhet, de az előzsűriben sem lehet benne. Tehát ezt mindenki tudomásul veszi, hogy ez így összeférhetetlen dolog. És szívesen jönnek, 9 zsűritagunk van összesen, ebből 6 a zsűri, 3 az előzsűri, és akkor mindig váltogatjuk egymást, ki ide, ki oda megy majd, úgyhogy így lesz. És lesz egy összekötőnk, aki majd hozzaviszi a papírokat és a pontokat.
És a végső zsűri pedig az összhatást, a sminknek a tisztaságát, hogy mennyire passzol a téma, hát ez nagyon fontos, hogy mennyire passzol a témához, úgyhogy ezeket értékeli, megvannak az adott pontok, és ez alapján választjuk, ez alapján zsűrizzünk.
Igen, végül is a tisztaság, a nappali sminknél az alapozás az nagyon fontos. A szemöldök elkészítése az is nagyon fontos. Ha még egy szemsminket nem is tesz föl egy nappali sminknél, az nem olyan nagy tragédia, de hangsúlyozza a szemöldökét, a száját, egy nagyon halvány arcpirt tesz föl, ez teljesen elég, és egy kis spirál a szempillájára, vagy pedig pár szálat nem kötelező, de föl lehet tenni egy pár tincses szempillet, és még a fantázia sminknél annyi. Ha valaki nem aszimmetrikus, hanem szimmetrikus minket készít, akkor az is nagyon fontos, nyilván az alapozás, az összhang, ami lényeg, és a szimmetria. Tehát ha szimmetrikus minket készít, és ha nem szimmetrikus, ha sikerül, és akármilyen szép is, de a másik az sokkal jobban sikerült, szebben, tisztában, szimmetrikusabban, akkor nyilván azt fogjuk jobban pontozni, mint amelyiknek nem úgy jött össze a szimmetriai.
És még egy nagyon fontos, hogy a sminkek olyanok legyenek, hogy a modellt szépítse. Na, tehát igen. Ez a legfontosabb.
Az idei rendezvényre a szervezők több újdonsággal is készülnek, így nem csak a versenyzőknek, hanem a szakma képviselőinek és az érdeklődő látogatóknak is különleges élményt ígér ez a nap. Tóth Ádám Zoltánt, a Bokik oktatási és képzési szakigazgatóját, a verseny főszervezőjét hallják.
Megújulás több fronton indítjuk a kézműves kupával. Az eddigi megszokott versenyszámok mellett szeretnénk a mind szakmai, mind a kézművesség vonalat is erősíteni. A versenyszámok mellett színpadi szakmai bemutatókat fogunk tartani minden szakákban, fodrászat, köröm, kozmetika vonalon is, és emellett olyan workshopok, olyan mikroképzések is lesznek egy külön teremben, amelyekre előzetes regisztrációval várjuk a szakmai és nem szakmai érdeklődőket. Mindez pedig ki fogja egészíteni egy olyan családi napkezdeményezés, amely inkább a kézművesség felé tereli a figyelmet. Ugye az egész kézműves kupa gondolata a szépség, egészség, kézművesség tematikájára épül, és a verseny mellett egy kísérő programként egy nagyobb szabású kézműves vásárt szervezünk, ahol a különböző népművészeti egyesületek kiállítói mellett gasztró és kézműves bemutatókkal is készülünk majd az érdeklődők számára. Mindezt pedig kiegészítjük egy olyan CSR tevékenységgel, ahol a verseny és a szakmák képviselőinek a társadalmi szerepvállalását szeretnénk egy kicsit kommunikálni kifelé, és fodrász, kozmetika és kézápoló, körmös szakemberek fognak egy úgynevezett szépítő szalomban fogadni különböző látogatókat, modelleket, és így őket is részesítik a teljes szépítész vonal minden csinyában, binyában. Tehát nagyjából így körvonalozódik a verseny melletti további programoknak a köre.
Beszéljünk azért a versenyről is. Ugye 27 versenyszám van, szakmai országos zsűri fog bírálni, és már hallhattuk itt a sajtótájékoztatón, hogy már nem csak Magyarországról neveztek. Hogy állnak most egyébként a nevezések, és mely országok képviseltetik még magukat?
Így van. Nagyon készülünk a versenyre. Ugye április 25-én lesz a verseny, a nevezési határidőt pedig április 8-ában állapítottuk meg, tehát még van egy 10 napunk. Ez az utolsó egy hét, ez mindig kicsit felfokozott figyelmet kíván meg minden részről, mert ekkor érkezik a nevezések legnagyobb száma, de már most is nagyon szép számmal, tehát már meghaladtuk a 100 fő nevezőt, aki már beérkezett hozzánk, de az ország különböző területeiről jelentkeztek, és kaptunk már érdeklődő telefonokat, listákat, a különböző szakképzési centrumok, szépészeti technikumai, iskolái nagyon nagy létszámban készülnek a versenyekre, az ő nevezései még most fognak beérkezni. És ahogy beszéltük, ugye magyarországi versenyzők mellett 3 külhoni irányból is kaptunk már nevezéseket, így Szlovákiából, Kassáról is lesznek nevezőink, illetve más szlovák városokból is kaptunk érdeklődő hívásokat, Romániából és Ukrajnából, Kárpátaljáról is lesznek nevezőink.
Hogyan zajlik majd ez az április 25-i nap, mert itt ugye 27 versenyszám van, hát gondolom nem egymást megvárják a versenyszámok, hanem azért sok minden történik majd egyszerre.
Abszolút. Tehát a versenynap a 27 versenyszámban párhuzamosan több páston szervezzük a versenyszámokat. Maga a nap az reggel 6 órakor indul. Ugye az előzetesen beérkezett nevezések mellett a versenyzőknek és a modelleknek reggel 6:30-től egy regisztráción kell átesniük, ahol a pontos beosztások és a tükörszám kiosztás zajlik. Itt tudja meg a versenyző, hogy a versenyszáma, versenyhelyét hol kell majd elfoglalnia pontosan, percre, másodpercre pontosan, mert a versenyszabályok szinte minden ágazatban ugye úgy indulnak, hogy elfoglalja a versenyző a modellel vagy babafejjel a helyét, egy előzsűri végzi el a munkát, ami a versenykiírás szakmai előírásait ellenőrzi az előkészületekkel, utána elkezdődik maga a verseny, és a zsűrizéssel zárul egy-egy versenyszám. Összesen több mint 120 tükörrel készülünk, tehát hatalmas versenysorokkal készülünk, és mind a nagy aulában, mind a rendezvényhelyszín felső aulájában külön-külön versenypástokat fogunk berendezni. A fodrászok vannak általában a legnagyobb számmal, részükre egy 70-80 tükörpárral készülünk, és így a versenybeosztás, versenyszámozása a lenti páston lesz kialakítva, míg a kozmetika, körmös versenyszámok, a szentpillások és a kézlábápolók pedig az emeleti nagyaulában lesznek berendezve, illetve a lábápolás versenyszám egy külön teremben, mert ott az egészségügyi szempontoknak és az elérésoknak megfelelően azért kicsit zártabb körülmények között kell szervezzük a feltételeket.
Ez már nagy múltra tekint vissza ez a kézműves kupa. Mi a jellemző, hogyan szerepelnek itt a vármegyéből, akár Miskolcról a nevezők, mert hát azért nekünk itt ez is fontos, hogy egy-két díjat esetleg helyben tartsunk.
Nagy erőkkel készülnek a borsodi iskolák tanulói, és ahogy látom, a felnőtt nevezők is elindultak már. Nagyon sok kategória van, és az elmúlt években nem is nagyon tudnék kiemelni egy olyan versenyszámot, amelyben azt mondhatom, hogy minden éven a borsodi versenyzők a legsikeresebbek. De nagyon sok olyan versenyszám van, amihez ilyen szempontból azért kötődik egy hosszú évek óta fennálló sikersorozat, a férfi fodrászatot tudnám kiemelni, a női mennyasszonyi konyh kategória is ilyen volt, de tudnék mondani, tehát a tanulói kozmetikai vonalak, illetve a körmös versenyszámokban is azért az elmúlt években nagyon szép borsori sikereket tudtak felmutatni a versenyzők. Ez úgy gondolom, és reméljük, hogy ez most is így lesz.
Ön ugye a kamara oktatási és képzési szakigazgatója egyben. Hogyan látja jelenleg itt Borsod-Zemplén vármegyében, hogyan állnak ezek a szakmák, akár a fiatalok körében, tehát hogy mennyien választanak ilyen pályát maguknak, akár pedig a már szakmában lévők vagy felnőtteknek a körében, ők hogyan állnak ehhez hozzá, mennyire képezik magukat, mennyire maradnak ők a pályán?
Igen, a szépészet ágazata az iskolarendszerű szakképzésben is népszerű. Most az elmúlt években az OKE megszűnésével és az új szakképzési törvény életbe lépésével ugye átalakult a képzések rendszere. Az OKE-t a szakmajegyzék rendszere váltotta fel, és ugye most már minden szépészeti szakma technikusi, tehát érettségire épülő szakma lett. A vármegyénkben 3-4 helyen is van képzés, ugye Miskolc mellett, Ózdon, Kazincbarcikán, Szerencsen is van iskolarendszerű képzés, mind a fodrász, mind a kozmetikusok, és most már a kézlábápolás kategória is beépült a mindennapokba az iskolarendszerbe. De az iskolarendszer mellett azt ki kell emeljem, hogy a felnőtt képzés, felnőtt oktatás része a szépészet ágazatban mindig erős volt, és az olyan típusú önképzés vagy átképzés, ami a felnőttek részéről megjelenik, az minden ágazatban, tehát nem csak a teljes értékű fodrász és kozmetika, hanem a részágazatok, a smink, a szempilla, a körmös képzések, ezek mind-mind jelen vannak a felnőtt képzésben is, nagyon nagy létszámban vannak helyben is, de országos tanfolyamok is egyben.
Kedves hallgatóink, egy napra Miskolc lesz a szépészeti szakmák fővárosa. Április 25-én ugyanis a Borsod-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara megrendezi a hagyományos kézműves kupát. Erről hallhatták összeállításunkat.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.